Izrael álama és cionizmus. Hívő kereszténynek nem kell, vagy inkább nem kellene magyarázni, hogy a ma látható zsidó államnak miként van létjogosultsága a proféciák tükrében. Sajnos mégis szükséges, mivel a magukat szellemi Izraelnek kikiáltó hamis keresztény irányzatok olyan hányadát képezik az összkereszténységnek, hogy továbbra sem lehet figyelmen kívül hagyni őket, és harcolni kell értük, hogy végre erre is megnyíljon a szemük. A proféciákat elfogadó híveknél is gyakran felmerül a kérdés, hogy miféle profécia az, mely ilyen szintű szennyel és bűnökkel terhelt elferdült országot enged létrejönni. Hogyan tekinthetjük a világ egyik legvilágiasabb és ateistább államát, Jehova proféciáinak beteljesedésének? Valóban jogos a kérdés, és ha valaki szellemben van és úgy tekint Eretz országára, hamar érzékeli, hogy nem a meghatódottság, sem a szellemi katarzis vagy egyéb pozitív érzület járja át az embert. Az egyik legfontosabb kérdés ebben a témában az, hogy kié a Szentföld. Le kell szögezni, hogy a Szentföld kizárólagos tulajdonosa maga Jehova, és nem a zsidó nép, vagy tágabb értelemben az izraiták, sem semmilyen más ember. Ez az egyetlen földrész, ahol eredendően e világ urának, sátánnak nincs rendelkezési joga. Jehova akarata szerint pedig ezt a földet a választott nép számára tartja fönn a kezdetektől a végső időkig. Amikor akarata ellenére az engedetlen fiakat onnan időnként száműzni kényszerül, akkor egy-egy időre átengedi más népeknek. Cionizmus. Röviden a cionizmus történetéről. Herzl Tivadar, a Dohány utcai zsinagóga szomszédságában született, pesti zsidó származású, de Bécsben élő és bécsi lapnak dolgozó német nyelvű újságíróként kiküldetésben járt Párizsban, amikor a híres Dreyfus ügy zajlott. Szemtanúja volt annak, amikor Dreyfus tisztet nagy nyilvánosság előtt megfosztották tisztségétől és rangjától, majd kardját is ketté törték, mert hazaárulással vádolták. Herzl megdöbbent azon, amikor egy lihegő csőcselék néptömeg gyűlt össze a helyszínre, és azt üvöltözték, hogy halál a zsidóra. Megdöbbent azon, hogy alig egy évszázaddal a francia forradalom és az emberi jogok kinyilvánítása után a francia nép még mindig ezen a primitívségi szinten van. Ahogy később kiderült, Dreyfusnak a keresztény és tőzsgyökeres francia felettes tisztjei voltak a vétkesek, és egy magyar Eszterházi gróf közvetítésével juttatták el a francia hadsereg titkos iratait a német tisztekhez. Ők voltak a hazárulók, akik egy zsidót kiszemeltek bűnbaknak. Dreyfus megaláztatásának és a nép dühöngésének látványa hatására született meg akkor Párizsban, Herzl Tivadar erméjében a modern zsidó állam fogalma. Rájött, hogy kell egy ország, amivel mi rendelkezünk, ahol hadsereggel meg tudjuk védeni magunkat, és ahol békében tudunk élni egymással. A cionizmus Herzltől máig hagyományosan ateista és szocialista szemléletű. Többségében hitehagyott, de identitásukban megmaradt zsidók vállalkozása, akik rájöttek még az oroszországi pogromokat is, főként a holokausztot megelőző időszakban, hogy baj van, baj lesz, menni kell, és vissza kell térni saját otthonunkba. Ez következett be kicsit késve, 1946-ban, amikor végül kikiáltották Izrael államát. Anticionisták. Sokan tudják, hogy a világ legnagyobb anticionistái közé maguk zsidók, illetve hivatalosan vér szerint annak számító egyének tartoznak. Például egyes magyar származású üzletemberek, akik Izraelben persona non grátának, nem kívánatosnak vannak kinyilvánítva, akik arab terrorista csoportok hivatalos támogatói, és aki nem mellesleg a vészkorszakban gyerekként, nyomkereső spicliként működött, aki a náci gazdáit odavezette az elhurcolt zsidók lakásaira, hogy értéktárgyaikat lefoglalják. De más zsidó anticionizmus is létezik, mely éppen ellenkezőleg nem ateista, hanem vallási alapú. Itt is a magyar származású zsidóság jeleskedik és tűnik ki az átlagból. A szatmári ortodox irányzat alapjaiban elutasítja, hogy bárki ember zsidó államot alapítson a Szentföldön. Számukra egyedül a messiás az, aki jogosult Izrael államát ismét életre kelteni. Addig semmilyen joga nincs erre semmilyen zsidónak. Azonban a területen élni szabad, sőt ajánlatos is. Ők is a hazatérés proféciáján dolgoznak, csak kicsit másképpen, a politikai és adminisztratív oldalát a dolognak teljesen mellőzve. Ők azok, akik élvezik a cionista állam biztonsági rendszerét, a katonai védelmét és a szociális juttatásait, de se dolgozni, se szolgálni a hadseregben nem hajlandók. Pontosabban munkában maguk helyett a saját feleségeiket küldik, mivel nekik a tanulás a dolguk, a Talmud szerint. Ezek a nők pedig polgári munkájuk mellett még az átlag 7-10 fős háztartást is el kell, hogy lássák, illetve elvárják tőlük, hogy ezeket ellássák. Ez minden ortodox irányzatra igaz, nem csak a szatmárira hozzáteszem. Visszatérve a szatmári ortodoxiára, egyébként ez a világon a legelterjedtebb irányzat. Izraelen kívül Antwerpen és New York városában találhatók nagyobb közösségeik. Na most a szatmári irányzaton belül jött létre az úgynevezett Naturei Karta, idézőjelben a város védelmezői, akik nem csupán pacifista, hanem militáns és provokatív módon tiltakoznak Izrael állama ellen. Ők azok, akik ortodox külsejükkel együtt palesztin zászlókba öltöznek, izraeli zászlókat égetnek, miközben maguk is pénzelik az arab terrorista csoportokat, akik zsidó vért ontanak, illetve gyakran mutatkoznak Izrael legfőbb ellenségeinek vezéreivel is. Ők azok, akik egy bizonyos törvény megszegése miatt elmennek a haza, illetve pontosabban a testvér árulásig, mely az illegitim államalapításnál is sokkal súlyosabb törvényszegés. Ők azok, akik zsidóként világi zsidó vért ontanak indirekt módon, és saját halott testvéreik vére tapad a kezükhöz. Egy tisztességes ortodox akkor van önmagával összhangba, ha mérsékelt, nem gyilkos szándékú anticionista nézeteket vall. A vallásos zsidónak saját szemszögéből valóban elfogadhatatlan a cionista állam ebben a formában. Amíg Jehoshua által nem szabadul a judaizmus rabságából, addig joga van ezt hinni, és így van összhangban hitével. És ha nem bírná ki izraeli zászlóégetés nélkül, akkor mindezt megteheti szűk családi körben, a nyilvánosság és a kamerák szemétől távol, hiszen egyik alapszabályunk, hogy az egymás közti viszályainkat nem tárjuk ki mások elé. A hazatérés parancsa, illetve annak ígérete. Jehova szemszögéből kell szemlélni ezt a kaotikus helyzetet, ahol emberileg igen nehéz megmondani, hogy kinek van igaza, mert bár úgy tűnik, hogy senkinek, valójában mindenkinél, mármint a zsidó feleknél természetesen, mindenkinél van némi alapvető igazság, vagy legalábbis mentség a sok deviáns magatartásra. Elohim akaratából és a szentély lerombolását követően 70 körül a zsidó nép megkezdte történelmének máig tartó leghosszabb számüzetését. A proféciák szerint viszont az idők végén a zsidóságnak haza kell térnie, mielőtt a messiás visszajön. Most gondoljunk bele, hogy egy olyan néppel van dolgunk, mely két szélsőségbe esett. Az egyik része, mely elhagyta vallásának gyakorlását, aki neheztel teremtőjére, mert engedte a sok szenvedést, és nemigen szándékozik tovább vállalni azt a szellemi terhet, mely szerintük szenvedéseiket okozta. Másfelől azokat a zsidókat találjuk, akik azt az elferdült és mesterségesen fölfújt vallásosságot követik, mely nem engedte fölismerniük Jehoshuát messiásként, a farizeusság, és akinél ugyanazon üldöztetések és szenvedések azt eredményezték, hogy tovább fokozzák vallásos tradícióik és emberi erőlködéseik és szokásaik iránti fanatizmust, hogy Elohim tetszését elnyerjék vagy visszanyerjék. Na most ő a Ő az a stréber süket gyerek, aki mindent másképp, többet csinál, mint amit elvárnak tőle. Ő az, aki képes az izraeli tikkasztó nyári hőségben továbbra is fekete kaftánba és trájmliben, azaz subában szenvedni, mert valamilyen idézőjelben bölcs rabbik 150 évvel korábban a szibériai télben egyszer kijelentették, hogy így kell öltözködni, és mivel azóta sem szólt senki, hogy a 40 fok feletti izraeli hőségben esetleg viseletet kellene most már váltani, hanem inkább úgy marad, nehogy megszegje a tradíciót, a törvényt. És lehetne sorolni a sok felesleget. Mégis megható és szeretetre méltó, hiszen meggyőződése, hogy az atya örömére teszi mindezt. Na most egyértelmű, hogy egyik fél sem képviseli azt az eredeti szerepet, identitást és utat, melyet Elohim számunkra kijelölt, azt követően, hogy a Mesiást nem ismerték föl Jehosuában. Mégis érvényes az ígéret, a parancs, a profécia, miszerint egy megadott időben haza kell térnünk, mert a nép elvetése sosem történt meg, és sosem fog megtörténni. Lásd Róma 11, ha még mindig szükséges erre fölhívni a figyelmedet. És most képzeljük el, hogy van egy apa, aki elzavarja otthonról fiait, mert ezek nem bírják betartani az otthoni szabályokat, nem bír velük, és már elege van belőlük. Majd mielőtt kiereszti őket, megparancsolja nekik, hogy napnyugta előtt térjenek haza, mert jön a veszedelem. Na most a fiak egész nap bolyonghatnak, közülük van, aki még távolabb megy az atyai akarattól, mások pedig azokat már túlfűtött és túlbuzgó módon igyekeznek betartani, mert érzi, hogy rosszat tett, az apa nehezszel rá, így jó kisfiút igyekszik játszani odakint. Na most ez a két ellentétes gyerek mégis idejében megérzi, ki a maga helyén, ahol van, ahova került, hogy közeleg az éjszaka, és nem lesz jó kint maradni a vadak és utonálók között. Ki milyen indítatásból és szándékkal, de haza fog rohanni, mert tudja, hogy ott lesz biztonságban. Az atya ilyenkor csupán annak is örül, hogy egyáltalán hazatérnek és közelednek vissza hozzá. Ha nem is úgy, azzal a bűnbánattal vagy megtisztulással, melyet remél, de hazatérnek, hogy életben maradjanak. Aztán majd, ha ismét rájuk zárja az ajtót, elbánik majd velük kedve szerint, az nem gond. Tehát meg kell értenünk azt, hogy Izraelnek, mint világias, sok tekintetben Elohim ellenes erők által is befolyásolt államnak, legalább annyi előnye van, hogy a nyáj újból egyesül. Így Jahua kimondott megengedő akarata az, hogy akár ateista és szocialista indítatásból jöjjön létre. Akik Izrael világiasságát kritizálják, jogosan teszik, csak éppen látásuk nincs arról, hogy van olyan zsidó, akinél ez másképp már nem is tudna működni. És kritizálás helyett pedig örvendeznie kellene, hogy legalább ezt az egy törvényt betartja, a hazatérés parancsát. Akik pedig Izraelt elfogadják, a másik végletbe esnek. Ők a bűnöket, ha nem is fogadják el tudatos módon, de leplet húznak rá, úgy tesznek, mintha nem lenne, így hagyják tovább romlani a helyzetet. A vallásos zsidóknak pedig egyszer rá kell majd jönnie, hogy világi testvérei nagy része nem csupán az antiszemitizmus miatt távolodott el a hittől. Vannak közülük sokan, akiket a teljesen életidegen, mai zsidó vallás tanai és törvényei győzte meg identitásuk fölhagyásával. Józan eszű zsidók nem válnak ortodoxá, hanem inkább elmegy Nobel-díjat szerezni, vagy rosszabb esetben bankot alapítani. És ez nem hit kérdése, sőt, akinek bármi fogalma van Elohim dolgairól, hamar rájön, hogy a rabinikus judaizmus tele van olyan tanokkal, törvényekkel és elvárásokkal, ami vállalhatatlan, mind intellektuális, mind az eredeti tiszta szellemi értelemben. De mivel nincs más alternatíva, inkább kilép a világ pusztájába, és talentumait pedig felhasználja arra, hogy sikeres legyen, hogy tanítassa gyermekeit, hogy ők is megéljenek a számukra idegen és ellenséges világban. A pénz nem boldogít, de valóban jobb a semminél, és sok esetben igen nagy segítség tud lenni. Ez a szemlélet emberileg érthető, és ehhez ragaszkodnak a mai cionista állam vezetői is. Pénz kell és fegyver, amíg ezek megvannak, addig minden rendben van. Ez az ő bálványuk jelenleg. Palesztin kérdés. Palesztin népállítólag nem létezik, de nem is ez a kérdés. Akár létezhetne is. A filiszteusok szintiszta leszármazottja is lehetnének. Akkor is idegenek lennének a Szentföldön, ahogy az ókori vélt vagy valós őseik is az eredetektől fogva idegenek és gyarmatosító behatolók voltak. Innentől fogva a sok fecsegés és magyarázkodás a témában értelmét veszti. Pontosabban palesztinok léteznek. A római kor óta, mikor is a birodalom zsidótalanító működése odáig ment, hogy a Szentföldet Palesztinává, a benne lakó zsidókat pedig palesztinokká nevezték át. A 30-as években íródott enciklopédiákban látható, az 1930-as években hozzáteszem, hogy palesztinoknak nevezték a zsidó telepeseket, illetve Palesztina zászlaja lényegében megegyezett a mai Izrael zászlajával Dávid csillaggal a közepén. Tehát, ha úgy tetszik, palesztinok léteznek, és azok mi vagyunk zsidók. Ez az egyik gúnynevünk több mint 2000 éve. De a palesztinnak nevezett arabok szemszögéből nem is a filiszteusok, hanem inkább a kánaaniták története az érdekesebb. Ahogy az első honfoglaláskor Ráháb történetéből kiderül, az akkori lakosság az ígéret földjének ókori albérlői sem örültek, amikor megjelentek az izraeliták. Ráháb szavaiból viszont tudjuk, hogy az izraeliták érkezése és birtokba vételi szándéka nem érte őket váratlanul. Értesült a nép a zsidók érkezéséről, és rettegett, ahogy olvashatjuk Józsué 2.9.11-ben. Akkor még a 9.11-től ők rettegtek. Sok ember ma is ingatlanba fektet. Belvárosi garzonokat vásárolnak, a ma még kiskorú gyermekeik, majdani tanulmányaik is felnőtt életük megkezdésének könnyítése véget. Addig pedig kiadják, termelje csak vissza a kiadásokat, ne álljon üresen. Hasonló történik a Szentfölddel kapcsolatban is. Elohim akkor szólt, a kánaaniták szívére adta, hogy eljött az idő. Bizonyára nem az idő eljövetelekor kapták az üzenetet, hanem őseiktől kezdődően az összes generáció érezhette, hogy ez a föld nem az övék, de egy időre használatba vehetik. Idegeneknek érezhették bizonyára magukat mindvégig. Majd amikor eljött az idő, hogy a tulajdonos saját immár felnőtt gyermekének adja át az ingatlant, hát az albérlők különböző módon reagáltak, és közülük sokan lázadtak ellene. A mai időkben sincs ez másképpen. Elohim nem veti el az arab népet. Hágár és Ismael ígérete, amilyen mértékben a mai arabok az ő leszármazottaik, épp úgy érvényes, mint az Izraelnek tett ígéretek. Ne feledjük, nem vagyunk kiváltságos, privilégiumokat élvező, hanem csak választott nép. Kiválasztva, elkülönítve szolgálatra, mások szolgálatára, és nem fordítva. Azonban minket is megillet a lakhatás joga valahol a világon. Tágabb értelemben, a Mesiás által az arabokat is buzgón várjuk a nagycsaládban, annál inkább, mert vérszerinti rokonaink. Nem kegyetlen módon dobja utcára az embereket Elohim. A palesztinnak utólag elnevezett arab csoport, mely a Szentföldön élt az utóbbi néhány évszázadban, bizonyára megkapta volna ezt az új otthont, ha engedelmeskedik. Egyébként azok, akik végül átkerültek például Jordániába, úgy hagyták el az országot, hogy továbbra is követeléseik vannak, és azt várják, hogy visszafoglalják otthagyott helyüket. Nem mondható még rájuk sem, hogy Elohim parancsának engedelmesek lettek volna. Így most a terület mellett való kitartásuk miatt igen nagy veszélyben és egyértelműen átok alatt vannak. Az elengedést kell ezekben kimunkálni, illetve a hitet, hogyha Jahua valamit elvesz, akkor számukra jobbat ad a helyébe. Nincs kétség, hogy Jahua szelleme a zsidó telepesek előtt járt a 19. század végétől az állam megalapításán át a mai napig. Így az ott élő népcsoportok csak úgy, mint az akkori kánaaniták, megkapták az ultimátumot, hogy engedjék át a területet, nem a zsidónak, hanem az egyetlen tulajdonosnak, aki úgy rendelkezett, hogy egyébként a zsidó népet szállásolja el rajta. Elohim nem kidobni, nem elsöpörni szándékozik senkit, hanem új hazával állhatta volna meg azt a népet, mely most oly sok fejfájást okoz a világ számára. Mert bizonyára ők okozzák, és nem a zsidók. Ha engedelmeskedett volna, akkor bőségesen visszakapták volna azt, amit elveszítettek. Az idő eljött, és a zsidónak haza kell térni. Azért, hogy a messiás visszajövetelének előkészülésképpen beteljesedjenek az összegyűjtetésről szóló proféciák. A zsidó hadsereg viszont nem ragadta meg a lehetőséget 40-50 évvel ezelőtt, amikor a világon senkit az arabokon kívül nem zavart volna, hogy arabokat arabokhoz küldjenek vissza igen határozott módon. Amikor visszafoglalták Jeruzsálemet és a templom dombra mentek, úgy gondolom túl korán fújták meg a sófárt. Vagy azért kellett volna a sófárt megfújni, hogy gyerekek, most kezdődik a lényeg, és menjünk tovább. Nem tették meg, ott megálltak. A mai napig ennek isszuk a levét. És ma már szinte azért is bocsánatot vár el tőlünk a világ, velük szemben, ha megpróbáljuk kikerülni a késszúrásaikat. Fegyveresen visszavágni a provokációnak pedig már egyenesen bűncselekmények számít. Hát itt tartunk. És az a mostani helyzettel csak fokozódni fog. Ez az armagedoni szellemiség, ami készületben van. Azt azonban semmiképp nem tagadom, hogy időként embertelen bánásmódban részesülnek egyesek az ottani arabok közül, hiszen háborús helyzetben bárki elveszítheti a türelmét, és embertelen módon viselkedhet izraeli katona is. Ez azonban nem menti fel az arabokat az alól, hogy maradásuk lázadáson alapszik, így a zsidó katonák későbbi túlkopásai, bár gyakran elítélendők is lehetnek, mégsem igazolják az arabok jogát a földhöz. Egyébként is, az, aki folyamatosan provokál, ne csodálkozzon, hogy előbb-utóbb visszaütnek, akár nagyobb erővel, mint amit a támadás megkövetelt volna. Újjal mutogatni ezek után pedig kimondottan aljas és cinikus cselekedet. Főként olyanoktól, akik direkt saját gyermekeik óvodái és kórházai alá rejtik el az elpusztítani való fegyvereiket, hogy rá lehessen fogni az izraeli védekező hadseregre, hogy tudatosan ártatlanokat és gyerekeket gyilkol. Elohim megáldotta volna őket bőséggel máshol, ahol amúgy is arabok élnek a számukra elkülönített, több milliós, négyzetkilométeres arab világ valamelyik pontján. Ha bárki számára viccesnek tűnne előző mondatom, csak ellenőrizze le maga. 13.150.000 négyzetkilométer az arab világ területe Marokkótól az iráni határig, a földközi tengertől Fekete-Afrika határvonalaig. Ja, hogy a nagy része élhetetlen sivatag? Hát képzeld el, hogy a Szentföld is az volt, amíg ők éltek ott. A zsidók szinte csoda módon virágzó oázissá munkálták át a terület nagy részét. Megfelelő életmóddal, és nem csupán a kecskék legeltetéséből, hanem a föld megművelésének hajlandósága által, képzeld el, hogy akár még a sivatag is ki tud zöldelni. Tehát úgy gondolom felesleges itt taglalni, miféle kicsinyes és aljas szellemiség az, amely sajnál egy zsebkendőnyi területet teljességben visszaengedni egy olyan népnek, akinek 2000 éve nincs hová mennie, és ostoba módon védelmezni egy ilyen óriási birtokkal rendelkező idézőjelbe kisebbséget, hogy még osztozkodjunk vele a szinte semmin. Izrael jelenlegi területe 21.000 négyzetkilométer. Ez nagyjából Pest, Bács-Kiskun és Jász-Nagykun Szolnok megye együttes területe, mely jelenleg 6 millió zsidónak ad otthont, és ahol további 3 millió arabot tartanak el. Ha azt vesszük, hogy a világban szétszórvan élő hivatalos zsidók száma további 12 millió lelket tesz ki, nem számolva az összegyűjtés alatt levő elveszett törzsek leszármazottait, illetve Júda törzsének az elveszett tagjait, akik asszimilálva élnek, szintén szétszórva, akkor egy nagyobb méretű összegyűjtetés esetén előreláthatólag úgy fogjuk magunkat érezni odahaza, mint a szardéniák egy konzervdobozban. Ez esetben pedig a még mindig ott maradt arabok, ha más miatt nem is, de az illatunk miatt bizonyára odébb fognak állni. Beszéljünk egy másik, nagyon érzékeny témáról, amivel a zsidóság nem igen szeret foglalkozni, rajtam kívül. Valódi kazárok és hamis zsidók, vagy fordítva? Tehát az arab jogunk a földhöz abból fakad, ugyebár, hogy Jákob leszármazottjainak, azaz zsidóknak valljuk magunkat. Azon belül a megmaradt főként Júda és Benyámin, illetve Levi és Simeon törzseinek leszármazottjainak. Egyes elméletek szerint azonban Közép-Európa zsidó közössége nem Jákob, hanem a betért kazárok sarja. Egy másik írásomban erről bővebben írok, de röviden annyit erről az elméletről, hogy igazából három lehetőség van, mely egyikét sem lehet kizárni. Az első az, hogy az elmélet hamis, és mindannyian Jákobtól származunk valójában. A másik pedig, hogy csupán csak a kazár fejedelemségek tértek át a zsidó vallásra, ahogy több zsidó és nem zsidó történész is állítja ezt. De a harmadik eset, amely az érdekes számomra, és érdekes módon több zsidó történész és génkutató is elfogad, hogy az elmélet teljesen igaz, és Lengyelországtól Magyarországon, Ukrajnán, Románián át egészen az orosz Ural-hegységig letelepedett zsidók mind Kazáriából származnak. És itt általában megáll az elmélkedés. Majd mélyen hallgat az a zsidóság, akit érint, mivel elég kellemetlenül hangzik. Hozzáteszem, hogy Izraelben nagyon sok szefárd zsidó, aki az askenázokhoz képest kicsit kisebbségi komplexusban szenvednek bizonyos okokból, azzal vágnak vissza lényegében, hogy az askenázok nem is valódi zsidók, nem Júdától származnak, hanem kazárok. De ezt a kellemetlenséget én most föloldom, és azt a kérdést teszem föl, hogy tudjátok-e, hol helyezkedik Kazária? Hát valahol Izrael királyságától észak felé néhány száz kilométerre fekvő területen, amelynek az elhelyezése pontosan megegyezik a deportált izraelita törzsekről szóló történelmi beszámolókkal. Igen gyanús szokott lenni, amikor valaki mély vonzalmat érez a zsidó nép iránt, olyannyira, hogy ellenállhatatlan késztetést érezzen arra, hogy be is térjen. Ez nem szabványos történet. Az emberiségnek a zsidókkal való kapcsolódása nem a kazárok lelkületét tükrözi általában, hanem inkább a kozákokét. Nem a vonzalom, hanem az iszonyat. Nem betérni, hanem elűzni akarás jellemző reakció. Vonzalom igen sok esetben akkor alakul ki, amikor azonos gének egymás közelségére aktivizálódnak. Ezt érezte bemerítő János is anyja méhében, amikor Miriam, Mária, Jehosuával a méhében meglátogatta Erzsébetet, és elkezdett ugrálni. Nem kijelentés által, nem szellemi látásból, hanem csupán matematikai szintű gondolkodás által igen erős a gyanúm, hogyha a kazár elmélet igaznak bizonyulna, akkor ki fog derülni, hogy a kazárok, legalábbis többségük, a 10 elhurcolt izraelita törzsek valamilyen összetételének és létszámának a kombinációjából származik. Így teljesedik be az összegyűjtetés proféciája. Nem a mai értelembe vett utolsó időkben, hanem Jehosua által már saját korára is vonatkoztatott utolsó időktől kezdődően, azaz az utóbbi 2000 év folyamán. És ha ez kiderülne, akkor annyi várna már csak ránk, hogy akik eddig azt gondoltuk, hogy Júda, Benyámin, Simeon vagy akár Levi törzséből származunk, mivel az a négy maradt meg valójában, sokunknál kiderül, hogy inkább Gád, Asher, Iszakár vagy más az ősatyánk. Nem Lea vagy Ráhel az ősanyánk, hanem valamelyik szolgáló leány. De most térjünk vissza Eretz Izraelre, és nézzük meg El Shaddai működését a mai Izrael területén. Mert akiknek még mindig kétségei vannak afelől, hogy a modern izraeli államnak bármiféle köze lenne a rég leírt proféciákhoz, nézzen utána izraeli angol nyelvű forrásokban, mennyi valódi csodának voltak szemtanúi, illetve megélői izraeli zsidók amikor például háború vagy épp az őket támadó rakéták elől menekültek. Röviden és csak a leggyakrabb eset, arab oldalról az utóbbi évtizedekben kilőtt több tízezer rakéta becsapódásaikor oly kis mértékű emberi veszteség volt, hogy a véletlennek vagy a szerencsének tulajdonítani önmagában is vicc lenne. A látszat és a többség akarata ellenére, aki a mai modern filiszteusokat akarja kicsi és sérülékeny Dávidként föltüntetni, a nagy gonosz zsidó Góliáttal szemben, nem látja be, hogy valójában a történet épp úgy fest ma, mint Saul uralkodása idején. Attól, hogy Izraelnek nagy az ütőereje, a világ legfejlettebb hadseregével rendelkezik, az óriási, mégis és továbbra is az a palesztin és a mögötte összesereglő emberek és államok, akik egyre inkább kétségbe vonják a zsidó állam létjogosultságát. A ma Dávidja saját erejével elbír az óriás Góliáttal, és ebben az erőben bízik. De hamar eljön az idő, amikor hasonlóan az eredeti Dávidhoz, kizárólag a seregek Jahuájában bízva, fogja végleg legyőzni az ellenséget. Izrael szerepe az utolsó időkben. A Szentföld a zsidók összegyűjtetésének a helye, ahol kollektív módon ki lesz nekik nyilvánítva a Messiás valódi személyazonossága, amikor siratni fogják, mint az elsőszülött fiút, ahogy olvassuk Zakariás 12-ben. Izrael állama az Antikrisztusnak is kiválasztott helyszíne, hiszen ott fog fölépülni az a gyalázatos templom, mely harmadik szentély néven az Antikrisztus székhelye lesz, ami talán már meg is van egyébként, csak a föld alatt nem látható módon. Ez lesz az a hely, ahol egyesíteni fogják a világ vallásait, illetve ahol Jeruzsálem, mely Jahua szerint oszthatatlan város, kettő vagy három részre fog szakadni. Ott fogják fölépíteni azt a szobrot is, amely előtt minden térdet meghajlásra kényszerítenek, mint Dániel idején. Izrael továbbá az a hely, ahol a világ seregei összegyűlnek, hogy elpusztítsák a zsidókat Harmegiddónál, azaz Armageddonnál, majd ezer évvel később hasonlóan gyűlik majd össze Gog és Magog a végső háborúra a millénium végén. Jeruzsálem az a város, ahol a két tanú kivégzése, halála, illetve föltámadása, majd mennybe menetele még eljövendő esemény. Nem a jelenlegi előadás tárgya felsorolni mindazokat az eseményeket, melyek nem is valósulhatnának meg, amíg a zsidó nép vissza nem foglalja a Szentföldet. De senki ne gondolja, hogy ez a visszatérés tökéletes rendben, a legnagyobb egyetértésben, szeretetben és harmóniában fog végbe menni, tiszteletben tartva minden egyes népcsoport és azok vallási érdekeit, hagyományait és elképzeléseit. Nem, mert minden szülés fájdalmakkal jár. A proféciák nem tartalmaznak olyan ígéretet, hogy visszatérésünk kielégít majd minden keresztény és egyéb csoportok modern igényeit. Annyi van leírva, hogy visszatérünk, akár tetszik egyeseknek, akár nem, csak úgy, mint az első alkalommal Józsué kíséretében. Aki nem bír elvonatkoztatni az emberi igazságérzületektől és megítélésektől, hamar beleesik abba a csapdába, melyet az ellenség állított számára, ellenszegülni Jahua akarata és proféciái ellen. Egy ilyen hiba súlyos átokként és bénító méregként gátolja meg a hívő keresztényt, hogy betöltse saját helyén és a zsidóság kiegészítő társaként azt a szerepet és azokat a proféciákat, melyeknek ő lenne az egyik főszereplője. A kereszténység zsidó szerető kisebbségi részét pedig óvatosságra intenek ezek a szavak, mert minden csapdának létezik egy ellenpólusa, mely annak tükörképe és másik véglete gyakran még veszedelmesebb, mint az első, hiszen a szeretet és elfogadás nevében működik. Ne védjünk vakon mindent, csak azért, mert zsidó címkét hordoz. Az elvakult elfogadás mérge szintén szolgálatot bénulását okozza csak úgy, mint zsidó kritikus testvéreid elutasítása esetében.